Kedves testvérek, néhány bevezető mondatot most is szeretnék mondani. Vannak olyan helyzetek, ahol én úgy látom, hogy Isten bátorít, hogy amikor valamit nagyon hangsúlyoznak, akkor felhívjam a figyelmet a másik oldalára is, ugyanannak a dolognak. Amikor 50 évvel ezelőtt elkezdtem hallgatni a teológián, mert akkor nem érdekel, tehát nem tanultam az elején. De azért eljártam templomba is. Nem nagyon hallottam ige hirdetésekben, se református templomba, se a miénkbe, hogy neked biztosnak kell lenned abban, hogy örök életed van. És miután találkoztam néhány botrányos esettel, stram fiatal barátom, az akkor én már törekedtem nagyon szent életre, tehát meg hitben is sok mindent kaptam az Úrtól. Elmondja nekem, hogy hát hol járt, valamilyen szanatóriumba, és nagyon szerelmes lett egy nővérbe. Hát éjszakás volt, bement a szobájába, ott volt reggelig, aztán kijött onnan, és látta a sok nővért, és nem tudta megállni, hogy ne tegyen bizonyságot Jézusról. Mondom, hogy neked nem erről kellett volna bizonyságot tenned. Azt mondja erre, de nekem örök életem van. Hát ugye erre mégiscsak elkerekíti az ember a szemét, mert ez nagy szemtelenség Istennel szemben. Hát akkor én elkezdtem mondani, hogy nem biztos, hogy jól gondolom, de nagy valószínű a kettős predestináció miatt lett túlhangsúlyozva ez a kérdés, Nekem muszáj tudnom, hogy örök életem van, mert ha nem 100,000%-ig tudom, akkor lehet, hogy nincs is. Az örök életünk Isten kezében van, Krisztus bennünk van, él bennünk a Krisztus, de nem mondom, hogy ne tessenek ezt mondani, de azért legyenek már óvatosabbak egy kicsit ezzel a témával. Hasonló a másik is, ami miatt azért erre is gondoltam, hogy sort kerítek. Nincs kis bűn és nagy bűn, mert már annyit hallottam, hogy a guta ütés kerülgetett. Ez is bűn, hogy felbosszantanak a testvéreink, hogy guta ütés kerülget. De hát, drága testvérek, azért mégiscsak tudni kell azt, hogy gondolom, érzem, mondom, teszem, azért valami különbség mégiscsak van. És ugye ma felbátorított az Úr Jézus, aki azt mondja Pilátusnak, akik a kezedbe adtak engem, azoknak nagyobb a bűne. Nem mondom, hogy mit kezdjünk vele, csak azért, amióta én szent életet szeretnék élni is, rajta kapom magam olyan dolgokon, gondolatokon, amik következménye az örök halál. De a kegyelem ajtaja nyitva van. Azt az igét kaptam, és miután én el fogok menni, elolvasom. Ez egy másik ige. Tehát azt az igét kaptam, hogy nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket. És persze erre az a válasz, hogy halleluja, köszönöm Uram. Tehát amíg itt vagyunk, addig rászorulunk a kegyelemre. És ha ezt elfelejtettük, és már nem éljük át, hogy rászorulunk a kegyelemre, akkor lehet, hogy kiestünk belőle. És akkor azt is hiába hirdetem, hogy nekem örök életem van. És ma is azt kérem, hogy imádságos lélekkel, szívvel figyeljük azt, amit Isten a lelkünkre akar helyezni. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Uram, Te csodálatos vagy. Csodálatos Isten, egyedül Te vagy az Isten, aki egyszülött fiadat elküldted a világ üdvözítésére, aki eljött és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztván elszenvedett haláláig, aki által nekünk is reménységünk van, akinek irgalmából élünk, akit csodálunk engedelmességéért, szelídségéért, alázatáért, szeretetéért. Áldunk, Uram, hogy minket nem téveszt meg szelídsége, csendes szava, mert tudjuk, hogy övé minden hatalom menjen és földön, és a sötétség világa fölött is. Arra kérünk Téged, hogy légy közöttünk és ragad meg a szívünket. Segíts bennünket, hogy tudjunk jó döntéseket hozni melletted. Szabad mellett tudjunk Neked engedelmeskedni, hogy amit elrontottunk, ne vigyük tovább magunkkal, hiszen számunkra nyitva tartod a kegyelem ajtaját. Köszönjük Neked, Uram, hogy itt vagy közöttünk, napról napra, hogy javítod látásunkat önmagunkról, a világról, Te önmagadról is, Uram. Olyan jó, hogy ezeket a dolgokat együtt láthatjuk a Te szent jelenlétedben. Tégy csodát velünk, Uram, ahogyan Te látod. Add meg azt, amire szükségünk van. Amen. Ma is érvényben van az Ézsaiás 6, szent, szent, szent a seregek ura, teljes a föld az ő dicsőségével, telve van a föld az Isten dicsőségével. Az első zsoltár is, mert úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk gyönyörködni Isten törvényében, éjjel-nappal, nagy áldás származik belőle. Egy verset azonban a kijelölt szakasz mellett még elolvasnék, Jelenések 21:8. Ott van az új ég és új föld után, de a gyávának és hitetlennek, az utálatosnak, gyilkosnak, paráznának, varázslónak és bálványimádónak és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál, ebből szabadít meg bennünket az Úr. És Mózes második könyve, 20. fejezet, 14. és 15. vers. Ne paráználkodj, ne lopj. Amen. Így van, így legyen. Ami nem a tied, ne vedd el azt. Valaki mondta, hogy nem mondtam végig biztosan mindent tegnap, valóban nem. Lehet, hogy ma se tudok, de hát még a beszélgetés mindig azt a célt szolgálja, hogy ott még nagyon sok mindent meg lehet beszélni. De az oda és ide egyaránt fontos lehet, hogy tudjuk, Isten oltalmában tart bennünket. Tehát amikor arról beszélünk, és amikor úgy élünk családban, keresztény családban, hogy az Úr családja tagjaként vagyunk keresztény család az otthonunkban, akkor tudnunk kell, hogy Isten oltalma körülölel bennünket, és ez nem csak utca, házszám, lakásra áll, hanem amikor kimegyünk az otthonunkból, ez akkor is kísér bennünket. Tehát amikor rábízzuk magunkat, amikor rábízzuk szeretteinket Istenre, akkor azért nem görcsölünk utána, hogy ja Istenem, most mi lesz vele, mert ide ment meg, oda ment meg, amoda ment, mert nálunk sokkal hatalmasabb személynek van az oltalmában. Mi gondolni se tudunk rájuk egyfolytában 24 órán át, az Úr pedig minden ellenkező híreszteléssel szemben, valakitől hallottam, hát azért Isten se lát mindent, tessenek nyugodtak lenni vagy félni, Isten mindent lát, mindent számon tart. A hajatok szála sem hullhat le. Nem azt mondja Jézus, hogy nem hullik le, nem esik le atyátok tudta nélkül. Tehát ez egy nagyon fontos felismerés, ha tudjuk, mert akkor egy hallatlan nagy szabadságban járhatunk ebben a világban, hiszen önmagunk életét, a szeretteink életét letettük Isten kezébe. Hiszen a család, mint közösség, ígén élő, imádkozó közösség. Engedelmes és alázatos közösség, nem bízza el magát, mert tudja, hogy az ellenség, az ordító oroszlán jár szerte keresve, hogy elnyeljen. És most, amit majd elmondok, természetesen erre is igaz, hogy Isten oltalmába tart. Tehát nem érdemes bedobni a törülközőt, hogy úgy is hiába egy ilyen rossz világban, amelyben élünk. A paráznaság szónál, amikor ránéztem, akkor a nagy parázna jutott eszembe, Isten ellensége. És mindaz, amit mi elkövetünk Isten ellen, ennek a hatalomnak, ennek a csábító hatalomnak a munkája nyomán születik az életünkben. Fontosnak tartom, hogy lássuk azt a világot, amely körülvesz bennünket, leplezetlenül. Azt a mérhetetlen sok mocskot, ami benne van a világban. De kötelességnek tartom, hogy miközben látom, hogy mi van ebben a világban, közben megvizsgáljam azt, hogy mi van bennem. Hiszen ha ezt nem Isten jelenlétében teszem, akkor olyan könnyen születik meg az a gondolat, amit egy iszákos mentő konferencia alkalmával egy alkoholista férfi és a fia jöttek el, és amikor ott a bemutatkozásnál hallották, hiszen kezdetben alkoholista testvéreink azzal dicsekedtek, hogy én két üveg rumot iszok meg egyfolytában, meg nem tudom mit, föláll, ránéz a fiára, fiam, menjünk haza, mert mi ezekhez képest kisangyalok vagyunk. Tehát bizony rászed bennünket az ördög, hogyha nem Isten jelenlétébe vizsgáljuk a saját szívünket, lelkünket, hogy abból, ami körülvesz bennünket a világban, mi az, ami beszűrődött a saját életünkbe, a szívünkbe és a lelkünkbe. A diabolosz, aki mindent összedobál, zűrzavart kelt ebben a világban. És a nagy zűrzavarban nem tud az ember jól tájékozódni. Ha kívül vagyunk, akkor van esélyünk arra, hogy lássunk. Nem egyszerűen az űrzavaron kívül vagyunk, hanem a gonosznak a hallatlan, erős vonzásán kívül. Tehát belekerül az ember Isten vonzásába. Kiteszi, amikor idejöttünk, tulajdonképpen kitettük magunkat Isten vonzásának. A szolgálattevők is természetesen. Hiszen egymás szolgálatán keresztül is épít bennünket Isten, a csoportos beszélgetésekben is épít bennünket Isten, tehát innen elmenve gazdagabban, világosabban, tisztán, tehát lehet úgy elmenni. De ki kell tenni magunkat ennek a vonzásnak, akkor fogjuk látni, hogy a zűrzavarban valami olyan démoni manipuláció történik, ahol kicsinyesként léptet tovább bennünket a gonosz, hogy totálisan hatalmat vegyen a szívünkön. Mert azt ígéri, hogy ez neked nem volt még elég jó, gyere csak tovább ezen az úton, mert még ennél is jobb lesz. Még ennél is jobb lesz. Azt nem nagyon méri fel az ember, hogy ennek a vége nem a megelégedettség. Tehát azon keresztül, amit az ördög fölkínál, és amit mi elfogadunk tőle, mi soha nem leszünk elégedettek. És azt gondolom, hogy talán az egyik legjellemzőbb ebben a tekintetben a paráznaság és az anyagiak, a lopás. Hát hol van a plafon, amikor elég? Olyan módon korbácsolja fel a gonosz az embernek a lelkét, hogy féktelenné és fékezhetetlenné válik. És ebben a fékezhetetlen és féktelen állapotában sincs betelve azzal, hogy most legalább elég pénzem van, vagy most annyira beteltem és olyan boldoggá tett az, hogy a paráznaságban szétszórtam magam, hogy már nem kívánom, legfeljebb egy férfi nem kíván egy nőt, egy nő nem kíván egy férfit, hanem felgerjed a saját neme iránti vágyakozásban, ami elég pokoli. És amikor ennél azt mondják, hogy ez a természetes, hogy a natúra az a természet, hát az egész külső valónk és az egész habitusunk ellene mond annak, hiszen nem csak fizikailag vagyunk egészen mások, hanem lelkileg is egészen mások vagyunk. De elhiszik az emberek. És ugye, amit sokan mondanak, az csak igaz lehet. Olyan ez, mint amikor terjedt az ateizmus Magyarországon, és mondja nekem az öreg edelényi bácsi, hát a rádió is bemondta, hogy nincs Isten. És akkor ez valami olyan extra dologgá vált számára, hogy hát akkor még szóba állni a pappal, annak sincs semmi értelme, mert ez hülyeségeket beszél. Mert ő felvilágosult ember. Ami ma történik, az a beállítás, hogy minden csak test. És mindkét nemmel kapcsolatban gondjaim vannak, mert a feminizmus, ha szó szerint értjük, azt jelenthetné, hogy a nők egyre inkább kívánnak nők lenni. Hát de nem erről van szó, hanem férfiak, vezetők, uralkodók kívánnak lenni. Most biztos, hogy ebbe belerontanak a férfiak, akik az uralkodást korbáccsal gondolják, és annyira lusták, hogy szívesen átengednek sok mindent, hogy a nők csinálják. De nem ez az Isten rendje. Ez egy feje tetejére állított egy tragikus dolog. Amikor beszéltem a látvány lenyomatáról a lelkünkben, akkor nem mindenki pontosan értette, csoportbeszélgetésben elmondtam, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy tudjuk. Tehát eszembe jut ezzel kapcsolatban sokszor az az első film, amit én tizenpár éves koromban láttam, 16 vagy 17 éves koromban egy francia filmet, ahol a szomszéd a szomszédnak a feleségét el akarja szeretni, az asszony hajlik is rá, bemennek a pajtába, lehullik a válláról a ingvál, és a férfi odanyúl a nőnek a melléhez. Hát ez egy annyi idős fiatalnak egy lenyomata lelkében. Tehát valami olyan, ami nem olyan, hogy elmentem a moziba és láttam egy filmet, hogy ott volt egy kirándulás, aztán a piknikébe elköltötték az ennivalót és mindenki hazament. Ennek a nyoma sokkal mélyebben marad az ember lelkében. És ez miután a technika fejlődött, még erre majd rátérek, sokkal látványosabb. Van egy általam nagyon tisztelt indiai származású amerikai ige hirdető, a Kamelezon. Ő egy alkalommal Anquist nevű amerikai teológust hozta magával, és az előadásában Anquist elmondta, hogy beszélgetett egy szálloda tulajdonossal, aki elmondta, hogy valamelyik egyház papjai az ő szállodájában tartották a konferenciát. És 100-valahány szobát foglaltak el, és a lelkipásztorok kettesével voltak a szobákban. Nem emlékszem a számra, az pontosan csak az, hogy 90 fölött volt az a szobaszám, ahol pornófilmeket néztek a lelkipásztorok kettesével. Hát ez a lenyomat, hogy olyan erősen hat ránk, hogyha mi nem szabadultunk meg Krisztusnak a hatalmával, és nem vagyunk benne elrejtve, akkor nem tudunk elszakadni tőle. Nyilván olyanok voltak együtt, akik haverként jól megértették egymást, még egymás előtt se szégyenkeztek. Ez, mondhatjuk, hogy leleplezés a papokról, ez az is, meg az is, hogy jó volna, hogyha eszünknél lennénk, és nem úgy élnénk ezt az életet, hogy valahova oda kapcsolunk, és engedjük, hogy a látvány beleégjen a lelkünkbe. Mert ennek a hatásától, ha egyszer tudnélik, ezek az ördög kezében vannak. Hát senki meg ne tévesszen titeket afelől. Múltkor olvastam egy házassággal foglalkozó írásban, hogy 25 éves férfinek már nem kell a felesége, csak akkor, ha közben pornófilmet is nézhet. Micsoda megalázó az asszonyra nézve, és micsoda tragédia erre a fiatalemberre nézve, mert még él így egy-két évet, aztán kész. Nem ez a legnagyobb baj, hanem hogy azt fogja sajnálni, hogy arra már nincs esélye. És azt, hogy miben él, és merre tart az élete, ez nagy valószínűséggel eszébe se jut. Úgy gondolom, és ez a második pontom, hogy gondolkozva figyelmesen kell élnünk. Nem hiszem, hogy van még egy olyan közösség, szervezet ebben a világban, ahol annyira központi kérdés lenne, hogy gondolkozva éljünk. Ahol semmi manipuláció nincs, mert az Isten nem manipulálja az embert. Őszintén, egyenesen, világosan és tisztán beszél Isten az emberrel. És miközben rámutat arra, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, és ami beletelepszik a lelkünkbe, aközben újra és újra felkínálja a szabadítást, a kegyelmet és az új élet lehetőségét. És visszatérnék egy kicsit a neveléshez, gondolkozni, tanítani kell a gyerekeket és a fiatalokat. Senkinek nincs esélye arra. A nagyobbik unokám természetes, hogy ért a számítógéphez, hiszen már harmadik elemibe megy. De a középső az csak nagy csoportos még, és ő is be tudja, és ő is tud matatni, és ő is tud írni benne. Tehát ezek a gyerekek így születnek. Nem tudom, hogy hol szedik magukba, így születnek. Tehát csak bámulom, hogy mennyivel okosabbak ezek, mint én vagyok. Na de ugye lehetetlenség, hogy egy szülő állandóan ellenőrizze a gyerekeit, meg esztelenség is. Hát ez azt jelenti, hogy a zsandár állandóan a sarkamban van. És mi nem zsandárja vagyunk a gyerekeinknek, meg az unokáinknak, hanem szerető szívű szülők és nagyszülők. Én nem nagyon szeretem, hogyha valaki azzal dicsekszik, hogy ő megbízik az unokájában, de el szoktam mondani, én csak a megbízható emberekben bízom. Tehát ha az unokám valahány éves és megbízható, akkor bízom benne, ha nem, akkor nem, de bízom abba, aki neki is apja, meg nekem is. Istenbe. Amikor 31 éve Nyíregyházára kerültünk, előtte utaztunk a vonaton, és hallottuk, hogy a BGTK-ban, ez a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, milyen feslett életet élnek a kollégiumban a fiatalok, mert keresztbe-kasba összefekszenek egymással, és akkor ez olyan volt, hát csak oda ne küldjétek a gyereketeket, mondják emberek egymásnak. Ma az egyházi gimnáziumban élő középiskolásoknak is bizony nem tudom hány százaléka nemi életet él, rendszeres vagy nem rendszeres nemi életet. Tehát valami módon megy lefelé, életkorban is megy lefelé, és tömegesedik a nyomor itt nálunk Magyarországon. Ott vannak a médiumok, ott van az internet, a gyerek bekapcsolja. Meg kell tanítani, hogy tudjon nemet mondani. És meg kell magyarázni, hogy miért kell nemet mondani. És miért kell nem időzni lehetőség szerint a villanásnyi időn túl semmit egy olyan képsornál, vagy képnél, amiről biztos mi tudjuk, hogy mi lesz a vége. Lenyomatot hagy bennük. Amikor még konfirmandusokat tanítottam, de bízom benne, hogy az utódom is így tanítja őket, először a fiúknak mondtam, hogy szűzen kell nősülni, és a lányoknak is mondtam, hogy szűzen kell férhez menni. Lehet, hogyha ezt egy nagy gyülekezetben mondja az ember, már háborognak a felnőttek. Mert ez egy ostoba, idejét múlt gondolat. De hálás vagyok Istennek, ha nem is sűrű visszajelzéseket kapok. Egy-egy volt középiskolástól például, amikor a gimnázium heti hétfői istentiszteletét tartottam, érdemes volt Zoli bácsira hallgatni. Hát nem is az, hogy rám, testvérek, érdemes Istenre hallgatni. És meg kell tanulni nemet mondani. Ugye azért az ne tévesszen meg bennünket, hogy ilyen ostoba szöveg, hogy utálom, mint a bűnemet, hát azért a bűn okoz örömet, okoz gyönyörűséget. Tehát szó sincs arról, hogy valami ellenséges, érzületű dologgal állunk szembe. Vonzása van. De ugye valaki kérdezte, mondtam, hogy beszélgetek valakivel, és mondom neki, hogy bűnbánatot jött tartani, mondom neki, hogy ne haragudjon, én nem nagyon érzem azt, hogy maga tényleg bánja a bűneit. Kérjük tőlem, hogy lehet ilyet megmondani valakinek? Hát hogy lehet, hogy azt mondjam neki, hogy neked megbocsátottak a bűneid, hogyha nincs benne bűnbánat? És minden jegyes oktatáskor elmondom, ha egyik vagy mindkét fél elvált, hogy amit most kötnek egybe, az nem az Isten rendje szerinti házasság. Ugye ebben is fölmerül, hogy hogy lehet ezt elmondani, hát először is azt gondolom, hogy akiket Isten ránk bíz, azok felé nagy szeretetet ad. És még egyszer se fordult elő, hogy mérgesen felállt volna valaki, és azt mondja, hogy elmegyek, és majd egy másik pap esket meg. De hát ennek el kell hangzani. A legdöbbenetesebb, hogy az elváltak túlnyomó része rábólint arra, hogyha mindketten mindent megtettek volna az eredeti házasságukban egymásért, ami az Isten rendje, mert előbb elmondom, hogy mi az Isten rendje, akkor boldogabb lett volna, mint amire most készül. És meggyőződésem, hogy fiataloknak, diákoknak, konfirmandus korúaknak, fiatalabbakkal nem sokat foglalkoztam életemben, de el kell mondani, hogy egy nagy kincs a szüzesség. Világos dolog, Isten minden bűnt bőségesen megbocsát. De a 6, 7, 8, 9, 10 éves gyereknek, meg az 5 évesnek nem arra kell utalni, hogy te majd el fogod rontani az életedet, és akkor oda mehetsz Istenhez, mert számomra döbbenetes, hogy mennyi ember, aki elrontja az életét, nem akarja hinni, hogy megszabadulhat a bűneitől. Az Isten igéjét tisztán, világosan kell hirdetni. Látni kell, tehát az, hogy álljanak ellen a bűnnek, álljanak ellen a kísértésnek, hogy nemet mondok, nem. Erre meg lehet őket tanítani. És meg lehet tanítani, hogy Istennel tudsz járni, és meg lehet tanítani, meg élhetjük eléjük, hogy milyen öröm Istenhez tartozni, és tiszta életet élni. Visszaélés az igével. Kollégáktól is hallottam nagyon jól felépített, szakszerű beszédet. Lehet, hogy prédikáció volt, de nem volt ige hirdetés. Isten a bűnt gyűlöli, a bűnös szereti. Kész, pont. Isten a szeretet, Isten mindenkit szeret. És ez egy nagyon tetszetősen hangzó szöveg, amikor ott ül az ember, és nyakig van a trutymóba, és ott hallja, hogy őt szereti Isten. És őre nem haragszik egyáltalán, csak azt a bűnt, amit ő elkövetett, az gyűlöli. Ha ilyen süket dumát mondunk, mi megcsaljuk az embereket, rászedjük őket. Miközben igaz, hogy Isten a bűnös szereti és a bűn gyűlöli. Miközben igaz, hogy az Isten szeretet. És nem akarja, hogy az emberek elvesszenek. Egyszer kínomba jutott eszembe, hogy hogy lehetne megértetni, hogy miért egyedül Jézus. De körülvesz egy óriási mocsár, és ez igaz is. És valaki megszólal fentről, hogy lefektettem egy pallót, azon át ki tudsz jönni. És az ember elkezd töprengeni, hogy micsoda badarság, hogy más úton nem mehetek ki. Hát Isten egy utat jelölt arra, hogy az ember kijöjjön a mocsárból. De ezen az úton ki lehet jönni. Erre a személyes életünk is példa lehet. Szeretném elmondani, miután a lenyomatomról beszéltem, hát volt más is, hogy hogy lehet eljutni, a megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyed ízig lentől, odáig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében. Tehát amikor én elkezdtem a Bibliát olvasni, meg fel is voltak belőle adva részek, akkor én, tehát az, hogy van Isten, ezt mindig tudtam, ezért beszélgettem, hogy jó gondolatok azok, amiket Isten mond, afelől pedig meg vagyok győződve, hogy én gondolom az életem, az biztos jó. Csak mert valami oknál fogva otthon megtanítottak figyelmesen élni, ezért figyeltem, hogy minek, mivel, milyen összefüggése van. És hát állandóan hátrálnom kellett Istennel szemben. Hogy nem jó, amit én gondolok. Az jó, amit ő mond. És nem emlékszem pontosan, mikor, de olyan 21 éves korom körül volt, hogy rám szakadt ez az ige, hogy megbüntetem az apák bűnét a fiakon harmad és negyed ízig. Hát még én messze voltam attól, hogy mikor leszek házas. Hogy lesznek-e gyerekeim egyáltalán. De engem úgy a padlóhoz nyomott Isten, hogy azt mondtam, hát én nem akartam hűséges lenni, de azt mondtam, én hűséges leszek, mert nehogy a gyerekeim amiatt szenvedjenek, hogy én rossz életet éltem. És akkor ez egy olyan dolog, nem tudom, hogy ismerős-e, hogy 16 éves koromban elhatároztam, hogy 18 éves koromig nem iszom egy korty alkoholt se, ez egy vagányság, összeszorítja az ember a fogát, és nem iszik egy korty alkoholt se. Tehát így indultam neki, hogy törik szakad, ezt én meg fogom tartani. Na de nem ebben élek. Hanem abban élek, hogy gyönyörködöm az Úr törvényében éjjel-nappal, és ez meg úgy kezdődött el, hogy Isten eszembe juttatta, el kéne olvasni a zsoltárokat. És hát ez az első zsoltár. És az Úr törvényében gyönyörködik éjjel-nappal. Elővettem a 10 parancsolatot, és elkezdtem olvasni. És nem voltam önzetlen, mert mondjuk a 6. parancsolatnál, a ne paráználkodjnál az volt benne, milyen jó, hogy Isten kötelezi a feleségemet, hogy ne legyen hűtlen. Vagy tiszteld apádat és anyádat, ha gyerekeim lesznek, akkor azt mondom, Isten neked azt mondja, hogy te engem tisztelj. De aztán miután elkezdtem egy imádságos életet, egy Istenre figyelő életet élni, én tényleg gyönyörűségemet találom az Isten törvényében. Jó dolog, hogyha komolyan vesszük Isten törvényét, hogy ebben akarok élni, még az se rossz dolog, ha elhatározzuk, törik szakad, megtartom. De ennél Isten jobbat akar. Hogy ne kinkeservesen, magunkat vonszolva, önsajnálatba éljünk, mert én ezt vagy azt nem tehetem, hanem hogy örömünket találjuk benne. És így igaz az, amit tegnap mondtam, hogy 44 év után, többről még nem tudok beszámolni, jobban lehet szeretni egy feleséget, mint 44 évvel ezelőtt. Ez, Isten ezt megadja. Ez lehetséges. Miközben vannak viták, vannak feszültségek, de ott van az Úr. Az ő oltalmában élünk. És végül ehhez a parancsolathoz még hozzátartozna az, hogy ne felejtsük el soha, hogy a házasság mint szimbólum szerepel Isten és az ő népének a kapcsolatában. És Isten teljes hűséget vár. És ha egy ilyen szent lehetőségre és kapcsolatra használja Isten a házasságot, akkor ez azt jelenti, hogy a házasságot magát nagyon-nagyon komolyan kell venni. Szeretnék arra is utalni, hogy azok a nő és kevesebb számban férfi testvéreink, akik nem találták meg a hozzájuk illő segítőtársat, hogyan élhetnek, hogyan éljenek. Annyira elterjedt, hogy ki kell próbálni, aztán majd kiderül, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. Néha nagy fájdalmakat élek át. Egy éve eskedtem, valamivel több mint egy éve egy fiatal párt. 3 évig együtt éltek. Egy fiatal asszony, aki a gyülekezetünkhez tartozott. Ott hagyta a férjét. Semmi érdekes nincs ebben a házasságban. Hát mitől legyen? Minden ugyanúgy folytatódott. Azóta a gyülekezetbe se jár. Miután mondtam neked, a barátját ott kéne hagyni, vissza kellene menni. Eljönnének együtt, végigbeszéljük az életüket. Hát Isten tud segíteni. Tudom, de most annyira boldog vagyok. Meddig? Miután mondtam, hogy legalábbis úgy emlékszem, mondtam az elején, mert leírtam, hogy csak testet csinál az ördög, azt mutatja az emberek elé. Az életünket úgy kell élni, hogy a fizikai valóságunk, a szellemi, intellektuális valóságunk, az érzelmi valóságunk legyen mindenestől megszentelve az Isten lelke áldásaival, adományaival. És akkor egyedül is lehet úgy élni, hogyha ez időnként nagy gond és nagy kérdőjel is, és nagy kérdés Isten felé miért, Uram? Nekem miért nem? Mert el ne felejtsük, ez az egyedül lét, nem a szingli élet. Ez teljesen más. Nem talált egy megbízható embert, akivel merni összekötni az életét. Egyszer-egyszer, ha megkérdeznek, miért nem, akkor el szoktam mondani, börtönbe, kocsmába, gyilkosok közt van talán az, akinek ott kellene lenni mellette. Nem biztos, hogy jó szöveg, nem tudom. Nem tudok válaszolni rá. Azt is elmondom, hogy nem tudom. Nincs igazán válaszom rá. De Isten egyszer-egyszer nem adja meg. Ezért van szükség a szentek közösségére. Szent életű lelkipásztorokra, szent életű presbiterekre, akikkel együtt élve bizonyos értelemben a két neműséget meg lehet úgy élni, hogy az nem szexuális kapcsolat, hanem a teljes emberségét élheti. És ha így él egy-egy férfi vagy nő, aki egyedül maradt, nagy áldás lehet a gyülekezetben. De hát csak abban tud áldás maradni, ahol szent életű lelkipásztor és szent életű presbitérium van. Ennek a záradékához mondanám el, 82 éves gondozottunk, mert több évtizede meghalt, mondja nekem, én 82 éves vagyok, és még mindig szűz, és ez egy olyan komoly dolog. A második rész, a hetedik parancsolat, ne lopj, megelégedett élet. Azt írtam magamnak, hogy szokták mondani, a baj nem jár egyedül, a bűn se. A parázna emberek lopni szoktak, a tolvajok paráználkodni szoktak, inni szoktak, tehát összetartoznak valahogy ezek a dolgok, úgy nem marad magába, aki ebben él, aki ebbe beleveti magát. Romlott természetünk van. Biztonság után és hatalomra áhítozunk. És azt gondoljuk, hogy a pénzben biztonság és hatalom van. Isten a biztos oltalom, és övé minden hatalom. A bűn realitásával számolni kell. De számolni kell Isten gondviselésével. Aki meg tudja mutatni, hogy a sareptai példát ma is meg tudja csinálni. Őri Magyar Ozsdon hatan éltünk egy fél tanítói fizetésből. Hát nem abból éltünk, hanem Isten gondoskodó szeretetéből. Vendégeket vártunk, és nem volt valamihez tojás, amihez kellett. Feleségem mondja, leszaladtam a boltba, vettem 10 darab tojást, mire visszaértem, ott volt 30 nálunk. És akkor esett le a tantusz, hogy ott mi nem vásároltunk tojást. Én a kazuális szolgálatokért nem fogadtam el pénzt, hogy ne mondhassák azt, hogy mi fizetünk maga, meg azt mondja, amit mi akarunk. Szerettem volna azt mondani, amit Isten ránk bíz, de ez valami elképesztő csoda. Persze, szegényesen éltünk, de jól éltünk, tehát ha ez érthető. És valamit, amikor aztán egy kicsit több lett a fizetésünk, elvesztettünk azt, hogy nem minden nap éltük át, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És azt átélni, az maga a csoda. Több mint 9 éven át átélni azt, hogy Isten gondoskodik rólunk. Ez maga a csoda. És van még egy gondolatom, a tized. Ha rámerjük bízni magunkat, miért félünk, hogy pont 100 forintból 10 fog hiányozni? Botrányos, hogy az emberek általában támogatják a saját gyülekezetüket, de hát azt gondolom, hogy előjárók ebben is mutathatnak, esetenként csak mutathatnának jó példát. Viszont ha el tudjuk dönteni, hogy a tizedünket az Úrnak adjuk, akkor lesz néhány szoros hónapunk, hogy alig jövünk ki. De aztán nagy szabadságban élünk, és mégis jól élünk. A záró mondatom, tiszta szívet teremt bennem Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Ez imádság volt, legyen is, és a 28-as éneket énekeljük el.
A szív.